Kezdődik a Fele Barát,
a Baptista Szeretett Szolgálat magazin műsora.
Baptista Rádió. Baptista Rádió. Neked szól. Fele Barát.
A mikrofonnál
Bognár Erika.
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. A 25. Zsoltár 4. és 5. versével köszöntelek benneteket. Szenci Sándorra emlékező műsorsorozatunk soron következő adásában két fiatal hölgyel beszélgetek. Mindketten Sándor meghívására csatlakoztak a Szeretett Szolgálat missziós munkájába. Sándor csodálatos emberismeretét példázza, hogy két teljesen különböző családi háttérből, kultúrából érkező emberek egymásra találnak és Isten szolgálják. Tóth Tünde Nagyhalászból és Alicia Jones Észak-Karolinából a Baptiston Mission képviseletében. Az ő visszaemlékezéseiket hallgassátok meg szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a felkérést, és megosztjátok velünk, a rádióhallgatókkal azt az élményeteket, ahogy megismertétek Szenci Sándort. Elmondjátok azt, hogy mikor, hogyan, milyen körülmények között, hogyan tudtatok együtt dolgozni, és milyennek láttátok őt munka közben. A teherbírását, a szeretetét, a szolgálatát.
Hát én is köszönöm, hogy elmondhatom ezeket, és ahogyan korábban már mondtam is neked, Erika, nekem ez egy ilyen édeskeserű felkérés volt most, mert édes, mert sok csoda dolgot élhettünk meg Sándorral, keserű, mert most egy rövid ideig még nem találkozhatunk. Én még kislány voltam, amikor elsőnek találkoztam Sándorral, eljött hozzánk a gyülekezetünkbe, és ez egy speciális alkalom volt, ugyanis a gyülekezetünk, vagy hát a kis csoportunk éppen kiváló, egy református gyülekezetből kiváló kis csoport volt. És azért figyelt fel ránk Sándor, mert mindenki elhagyott és vádolt minket. Ugyanis a reformátusok lévén volt egy ilyen 70 és 90, akár 100 fő közötti ifjúságunk, élő ifjúságunk, megtért közösségünk, és olvastuk a Bibliát, tanulmányoztuk, és láttuk azt, hogy a megtérésünket azzal tudjuk felvállalni és megmutatni a világ előtt is, az Isten szem előtt, hogy bemerítkezünk. És mindenki tudja, hogy a reformátusoknál gyerekkeresség van. És mi ifjúság ilyen tömegesen megkeresztelkedtünk, bemerítkeztünk. És ez nem tetszett a református egyháznak. És kidobott minket a református egyház, ugyanis az volt a feltétel, hogy maradunk. A maradásunknak, ha megvalljuk ezt bűnnek, és nem tettük meg. És a Sándor, ezt lehet róla tudni, hogy ő egy befogadó, egy felölelő, egy megkereső ember volt, és így jött elsőnek a mi kis közösségünkbe, és én kislányként ismertem meg, és ott hallgattam arról, hogy milyen nagy dolog Isten keresztjét és szenvedését hordozni a mai világban, és hogy ez kitüntetés, és hogy mi tulajdonképpen erre az útra ráléptünk, és hogy ő szeretne a társunk lenni ebben, és hogy ő, mint a Szeretett Szolgálatnak az akkori elnöke, szeretne minket támogatni. És így is volt. Utána fokozatosan, időről időre, hétről hétre, hónapról hónapra meglátogatott minket, és bátorított és tanított minket. Így ismertem én meg a Sándort.
Az érdekes számomra, és örülök, hogy én is itt lehetek, hogy Sándor sok gyülekezet ehhez elért, és én személyesen először megismertem őt a saját gyülekezetemben, Amerikában, nem is Magyarországon. És én meg nem is jártam Magyarországon, mikor őt megismertem. Készült a csoport az én gyülekezetemből eljönni egy rövid misszióútra együtt a Szeretett Szolgálata Ukrajnában, Kárpátiában. Annó 2009-ben, és a fényében jöttek a Sándor együtt Bélával, és ott a kis közösségi teremben bemutatkoztak, elbeszélgettünk együtt is, és azt a történet elmesélt, amit meg sokszor után is hallottam tőle, ahogyan a két hal és az öt kenyér azt ott a Jézus is a sokaságot etette vele, és utána a vízenjárás és a kihívás Péter számára, és már elcsodálkoztam ezeken a szavakon, ahogyan mesélt Sándor. Én már előtte megismertem a közösséget, ahova indultunk azon a nyáron, képeken keresztül, mert a szüleim voltak oda az előző nyáron, és már nagyon vágytam oda, Isten hívása volt, hogy én is menjek oda hozzájuk szolgálni közénk, és tök jó volt, ahogyan Sándorik eljöttek is, és én már akkor úgymond megszerettem én is őt, és átéreztem az ő szeretetét. Hiába egy nyelvet nem beszéltünk akkor, én egy szót magyarul nem tudtam, de mégis sugározott tőle. Szóval én is elég rég, nem gyerekkoromban, de azért a fiatal koromban megismertem őt, és mikor ide kerültem, és Isten hívott el, hogy én csatlakozzam a szolgálathoz, amit ő vezet, akkor én tudtam, hogy Isten sok mindent akar végezni. Pont azért is jöttem el, pont azt hallottam és azt tapasztaltam ezen a 10 napos úton, amin voltam, rövid a misszió úton, hogy Isten cselekszik itt, és hogy azt vágyott a szívem, hogy én is hozzá csatlakozom. És szerintem a Sándor egy csodálatos eszköz volt az Isten kezében, hogy vezessen azt a munkát is, és a nyitott ajtót adott annyi sok ember számára, hogy mi is beléphetünk a nagy munkába, amit Isten végzett.
Konkrétan milyen munka volt ez, amiben becsatlakoztál itt a szeretett szolgálatnak a folyamatában ebben a megsegítő szolgálatban?
Hát, azt is Sándor támogatta első pillanattól, mert mikor itt voltam azon a 10 napon, akkor láttam a közösségnek kint a romák között, hogy szükségünk volt egy óvodára, és én pont óvoda a néni végzésem volt, és nagyon nagy szenvedélyem van a kisgyerek felé. És én mikor ott voltam, akkor arra vártam, hogy segítsem ezt a gyülekezetet, kezdeni egy óvodát. És ahogyan elbeszélgettünk erről, akkor később mondtam Sándornak, és ő nagyon bíztatta. És meg el is repültünk együtt a Baptistum Mission vezetővel a Floridába, hogy csak találkozunk Sándorral, hogy azt az álmot végigbeszéljünk, meg mellette a Róma Biblia iskola kezdése, együtt az én anno a pásztorom a gyülekezetünknek, és akkor ott az asztalnál csak, hát rendesen úgy éreztem, hogy egy álmodozó mellett álmodozok én is, és olyan csodálatos tapasztalatom volt. De mégis, mikor a számomra az az álom kicsit összeesett, ahogy nem jött össze végül a dolgok. Sikerült endíteni, de 6 hónap után el is jöttem Ukrajnából, és más dolgokra tértem. Sándor volt az a személy, aki befogadta a saját házába, és ott együtt álmodoztunk újra, hogy milyen útra kell indulnunk. Szóval az én tapasztalatom Sándorra, hogy nem baj, ha az álma se úgy sikerül, ahogy álmodoztunk, akkor álmodozunk tovább. És az a soha ne add fel, igen, jött fel annyi sokszor, meg az én utam a Sándor mellé.
Közvetlen mellette dolgozni, milyen élmény volt számotokra? Mit tudott pluszt adni a vele való
hát, ami nekem hatalmas volt az ő személyiségében, az, hogy bár ő egy vezető volt, ugye, amikor én már a szeretett szolgálathoz kerültem, mint hivatalosan is dolgozó, mert az első 2 évemet önkéntesként dolgoztam a szervezetnél, és ő felajánlotta nekem, hogy hát tünded, de nem akarsz pénzt is kapni ezért? Mert ő értékelte azt, hogy én mennyi időt és erőt ölök ebbe bele. És egyébként nagyon gazdagon futott akkor az a program, amit én csináltam anyaotthonokban és fogyatékos otthonokban, mint lelki gondozás, mint gyerekfoglalkozást, akkor ő szerette volna ezt jutalmazni, illetve jónak látta, hogyha a szervezetnek van ilyen munkása. És én így kerültem a szeretetszolgálathoz, de amikor már ott dolgoztam, akkor ugye közelről, ahogy mondod, láthattam azt, hogy bár ő ezreket foglalkoztatott, és háborúba bejárt, és hogy mindenki felnézett rá, mert volt egy tekintélye, amit úgy vívott ki magának, és harcolt meg, hogy nem igazán harcol. Lélekben harcolt, ő a térdein harcolt, ő szelítséggel harcolt, és alázattal, és én így ismertem őt meg, és például bennem van egy nagyon konkrét szituáció és esemény vele kapcsolatban, és ezt nagyon sokszor sok helyen elmondom. Mégpedig az az alkalom, amikor én Alisával úgymond összekerültem, amikor ő minket egymás mellé helyezett, hogy mi dolgozzunk együtt. Mert ez úgy történt, hogy akkor már fiatal nő voltam, és ugye már a szervezetnél dolgoztam akkor, és ő át szeretett volna helyezni engem Alisa mellé. Én nem beszéltem akkor angolul semmit. Alisa szinte nem beszélt semmit magyarul. Nagyon meg voltam ijedve, és mikor ezen a budapesti meetingen találkoztunk ott az irodájába, és azt mondta, hogy hát figyelj, itt ez az amerikai lány, szeretném, ha vele dolgoznál együtt, és szeretném, hogyha együtt is laknátok. A szó szerint nálam kiverte a biztosítékot, és azt mondtam, hogy hát de Sanyi, hát tudod, hogy most költöztem el, tudod, hogy most vagyok egy életváltásba, és ezt kéred tőlem, és én nem akarom ezt, és ez annyira kellemetlen, meg kényelmetlen nekem, és a Sanyi végig hallgatta ennek a fiatal, pimasz, kiborult lánynak a monológiát, egy mosollyal az arcán, és én csak beszéltem, és beszéltem, de Sanyi, nekem a váltáshoz kell az Istennek az elhívása. Mert az, hogy egy Szenci Sándor azt mondja nekem, hogy már pedig ezt kell csinálnod, az nekem nem lesz elég, ismersz engem. Amikor elegem lesz, amikor ki akarok ebből ugrani, amikor nem akarom ezt csinálni, mert már minden erőm elfogyott, akkor, hogyha nincs az isteni elhívás, vagy ígéret az Istentől, hogy neked itt kell lenni, és én melletted leszek, akkor én elmegyek. És ő csak hallgatott, és csak hallgatott. És aztán annyit mondott mosolyal az arcán, hogy jó. Akkor imádkozz. És így is volt. Úgy mentünk ki az irodából, hogy én imádkozni fogok, és ő meg fogja várni az én válaszomat. És hetekig imádkoztam, és nagyon egyértelműen vezetett az Isten az igéből. Amit nem tudtam kidobni az ablakon. És ilyen úgymond összetörtem, vagy megalázottam, mert szégyeltem magam, és az Isten tört össze ebben az egészben. De, mint tudjuk, jó az Istennél összetörni. Jó, ha mi úgy törünk össze, és nem ő neki kell összetörni minket. És annyit írtam vissza neki egy SMS-be, hogy oké. És semmi más. Felkerestem utána Alisát, és nem is tudtunk elsőre kommunikálni. Egy összekötő kollega segített nekünk, és gondoltam, fogtam a fejemet, Isten, mibe hívtál engem? Sanyi, mit tervezt? Én nem tudom. Ez így érdekes lesz. És mégis működött. És aztán elkezdtünk együtt dolgozni, és majd egy másfél hónappal később egy nagy, majdnem 1000 fős roma konferencián, amit akkor az volt az első projektünk, amit csináltunk Alisával Romániában, kint Székelyhídon, arra jött el, mint vendég előadó, ő ővé volt a fő szolgálat, és akkor oda jött mellém, megfogta a vállam, félrehívott, és akkor elmondta nekem szemtől szembe, hogy Isten megmutatta neki, mikor ő imádkozott, hogy engem kérjen fel erre a munkára, és én nem tudtam. De ő mégis végig hallgatott, egy mosoly az arcán is, és amúgy ismert engem, és valahogy tudta, hogy talán, vagy nem tudom, talán, amúgy mindig megbízott bennem, nekem ez hatalmas ajándék, de hogy talán ő tudta azt, hogy én hallani fogom azt, hogy Isten azt fogja nekem mondani, hogy na, ez az én utam, és nekem ez egy ilyen, ez az egyik ilyen csodám vele kapcsolatban.
Fele barát. A Baptista Szeretett Szolgálat magazin műsora. Baptista Rádió. Neked szól.
Jó és igaz az Úr. Ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. az Úr minden ösvényes szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A 25. Zsoltár 8., 9. és 10. versét hallhattátok.
Te ott hagytad, úgymond a szülőföldedet, az Egyesült Államokat, és választottad Magyarországot, egy európai kis országot, annak is az egyik vidéki részét, itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy milyen változást éreztél, és hogy milyen kapcsolatot tudtál végül is, meg bátorítást kapni Istentől elsősorban, de Sándor által. Ő hogyan támogatott téged?
Hát azt, ami most Indi elmesélt, pont az egyik óriás csodát, amit átéltem együtt Istene és a Sándor vezetésével, mert úgy volt, hogy évekig, ahogy készültem a misszióba, mert már 13 éves koromban átadtam az életem Istennek, hogyan szolgálni fogok őt, és nem azért fogok élni az életemet, hogy építsem fel valamit, nem azért fogok keresni, hogy szervezzek, vagy szerzek magamnak sok pénzt, hanem Istent akartam szolgálni onnantól kezdve, és a 13 éves korom óta imádkoztam, hogy Isten küldjen a szolgálatásokat, hogy én tudok járni ezen az úton. És mikor jöttem is a Ukrajnában, hála Istennek, Sándor küldött is a munkatársok, meg együtt megbeszéltünk, hogy különböző emberek segítenek a Kárpátián, de egyiket sem tudta vállalni úgy hosszú távon a feladatokat, és én meg nyelvtanulásban voltam, meg minden, de mikor oda mentem Sándor házában abban az időszakban, mikor kicsit összetört az én álmom is nagyon, és elkeseredtem, és sírtam elég sokat, akkor ismét mondtam Sándornak, hogy Sándor, én kész vagyok újat kezdeni veletek, az Istennel, nincsen semmi baj, de azt tudom, hogy hosszú távon, ha itt fogok maradni Magyarországon és együtt veletek dolgozni, akkor kell nekem egy biztos személy, akit éjjel-nappal felhívhatom, hogy ez a baj, vagy ez van, csak kapcsolódni a te a szervezetedhez. Mert úgy jöttem el, mint önkéntes, de azért én mondtam így neki. És én mondtam, az sem baj, ha nem tudnak úgy dolgozni nappal velem, akkor esetleg egy bérlet a lakásban tudunk együtt lenni, vagy csak legyek kontaktban vele úgy folyamatosan valakivel is. És akkor nekem is hasonló mosolyt adta ki, amit Indi említett, és ennit mondta, hogy hát van egy ötletem erre felé, a Debrecen felé, mert már beszéltünk arra, hogy Debrecenben majd laknám is, és akkor kijárnám Romániában, kész voltam erre, és ő megmondta, hogy majd megbeszélünk ezt. Következő lépés, egy 2 hét, én el voltam kicsit magamban Velencén, de szólt Sani, hogy lesz egy találkozó, bementem. Hát én leültem a meetingbe, és minden zajlott magyarul, alig értettem valamit, ezt, amit Tündi most elmesél nektek. Hát hála Istennek, valamilyen formában nem nagyon értettem, hogy neki nem volt semmi kedve egy amerikai szemével dolgozni. Én gondoltam, megbeszélték mindent, és felálltunk onnan, és onnantól kezdve azt hittem, akkor Sani ezt a lányt akarta bemutatkozni.
Igen, és Sani nem tudta, hogy én nem mondtam igent.
Igen, nem értettem azt. Alig értettem valamit, csak tudtam, hogy ott kell legyek. És úgy is volt, és akkor én csak jártam abban is, és az a csodálatos számomra, hogy mindig volt éppen annyi vezetés, annyi érintés a Sándortól, hogy menjek tovább az én útamon. De azt, hogy nagyon beleszólna, vagy fedne, vagy mondana, hogy nem így kell, nagyon kevés volt belőle. És évente volt egy találkozó az otthoni szervezettemmel, együtt az itteni szervezettel, a szeretett szolgálattal leültünk az asszonnál, és tudtam, hogy hozhatom minden kérdésem, minden a kétségeimet, minden a gondolat ahhoz az éves meetinghez, és ott elmondhatom. Megbeszéltünk a dolgok, és aztán Isten adott annyira szabad kezi nekünk együtt Tündivel, hogy cselekedjünk azt, mint ő irányít, hogy akár itt a fődön, mindig tudtam, hogy Sándor az egyik a fődi főnököm, akárki kérdezett, hogy kinek dolgozok, vagy ki a főnököm, Isten a főnökünk, ő adja a feladatokat, és szerintem ez olyan csodálatos, hogy még egy ember kezi által úgy is érezhetünk, hogy Istennek dolgozunk.
Mi az, amit örökségként tartotok meg magatoknak, ami Sándorral kapcsolatos?
Hú. Hát ez a ne add fel. Én egy nagyon-nagyon rossz családi helyzetből jövök, és azon a bizonyos első találkozáson, amikor ő beszélt az Isten szeretetéről, meg hogy elhívása van a mi számunkra, akkor volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit nem mondtam el, mégpedig az volt, hogy én nagyon-nagyon szégyellős voltam, gátlásos, és nagyon sokan voltunk a gyülekezeti teremben, és amikor megtudták a városlakók, hogy jön Szenci Sándor, hát akkor még többen lettünk az átlagosnál is, és én leghátul ültem. Leghátul ültem, kicsit úgy szélen, de valahogy úgy elvarázsolt annak az embernek az egész, nem tudom, ez az attitűd, amivel beszélt, az a szenvedély, amivel beszélt. És igazán hozta ezt a szót, mint ez a szenvedés, hogy valamit úgy csinálna az Istenért, hogy tűzzel, és abban szenvedés is van, de tovább menni, és úgy elvarázsolt, úgy magával ragadott, úgy mentem vele gondolatban, és valószínűleg, akik már ismernek, azok tudják, hogy amúgy én egy mosolygó személy vagyok, és valószínűleg én fülig érő vigyorral az arcomon csak hallgattam, hogy wow, hogy ilyen létezik. És egyszerűen megszólalt. És azt mondta, hogy te ott hátul. Mondom, biztos nem nekem szól. És mondta, te ott, állj föl. És akkor már mindenki mondta, hogy neked beszél, állj föl. Felálltam, na akkor hirtelen úgy megfordult bennem, hogy ezt most nem annyira szeretném. De felálltam, és azt mondta, hogy tudod, hogy Istennek te egy nagyon nagy embere leszel, és fontos embere leszel. És ezreknek fogsz beszélni, és énekelni, és soha ne fáradj el abban. És ő nem tudta még akkor, hogy én énekelek. Ő nem tudta, hogy én, nekem az egy szenvedélyem, hogy én azzal, vagy azon az úton beszélek a legtöbbet az Istennel. Hogy nekem az éneklésben volt az, ahogyan megmentette Isten az életemet. És igen, azóta is énekelek, és volt egy különleges helyzet, amikor nagyon-nagyon megbántottak olyan emberek, akikben nagyon megbíztam, és nagyon el voltam szomorodva, de nem az a típusú ember vagyok, aki ha jár az utcán, vagy egy közösségben, akkor rögtön mondja, hogy mi történt vele. Viszont az az ember vagyok, akinek az arcán van az, amit érez, és nem tudom eltitkolni. És ő odajött hozzám, és kérdezte, hogy mi baj, és nem nagyon szerettem volna róla beszélni, nem akartam rosszat mondani is az emberekre, meg úgy gondoltam, hogy na, ez az én dolgom, majd lesz, ahogy lesz. És ő mondta, hogy de mi történt? Mert látom, hogy nem vagy jól, és mondtam neki, hogy bántottak, és hogy igazságtalanul bántottak, és akkor mit csináljak? És mondta, hogy mit csinálj? Hogy te mit csinálj? Te csak énekelj. És csak, igen, ez egy ilyen nagyon meghatározó pont volt. Hagyott rám, igen, egy ilyen tanítást, hogy legyek kitartó és buzgó ebben. Hagyott rám jó barátnőt, mert a lánya egy nagyon kedves, nagyon közeli, nagyon jó barátnőnk lett. Szóval valamilyen módon egy ilyen pótcsaládot is kaptam tőlük. Még hogyha nem is tudtunk olyan sokszor találkozni, de mindig a legmélyebb összekapcsolódásban is. És ezeket az utakat járhattuk az ő utolsó napjaiban is, és csak nagyon hálás vagyok.
Én is tudtam úgy viszonyulni hozzá, vendég, mintha pótcsalád lennénk Magyarországon, és mikor én is bajba kerültem, ott befogadtak a saját lánya szobájában egy hétig is, és az soha nem fogok felejteni, ahogyan láttam, hogy esténként Sándor a nagyon későn és elfáradtan jött be, és a híradó meghallgatva elaludt a kanapén, és ott is töltötte az éjjel, és már kora reggel onnan felkelt, és ment tovább is. Nem tudom az idézet pontosan szó szerint magyarul, de ez azt a szeressél addig, ameddig fáj, és utána szeressél még. És azt láttam Sándorban, hogy ezt az életével, és ebben a három évben, hogy tudtam, hogy ott fekszik Amerikában, én azt feldolgoztam, hogy ez az ember kimerülten ment, és tovább ment szeretni minden nap. És mégis nem adta fel, mikor neki tényleg már mindent odaadta, mégis adta még valamit, mint aznap, mikor Jézus a halat és a kenyérből etette az embereket, hogy úgy élt a mindennapjait. És persze, három év szüksége volt a pihenésre, még nem tudta menni tovább az örök élethez, mert annyit adott, hogy szüksége volt a pihenésre. És tudom, hogy valóban az szenvedéssel jár neki, nem igazán pihenés, de hogy ez az ő áldozata volt az ő Istenének, és ez egy óriás példakép nekem, illetve nekem is családát is, ahogy tudjam hasonlítani rá abban.
Köszönöm szépen, hogy ennyi mindent megosztottatok velünk, és így is megismerhettük Sándor életét a ti életeteken keresztül. Én azt kívánom, hogy a Jóisten töltse be azt az űrt, amit most még hiányoltok. Viszont az, amit mondott, hogy sose add fel, hogy nem vagy egyedül, ti adjatok enni, és ti vagytok azok a szolgák, és ti vagytok azok az eszközök Isten kezébe, akik ezt meg tudjátok tenni, és közvetíteni tudjátok. Ezért én áldást kívánok az életetekre, munkátokra.
Köszönjük szépen.
Legyetek áldottak.
Hagyjad az Úrra te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. A 37. Zsoltár 5. 6. versével köszönöm meg figyelmeteket, és kívánom, hogy életetekben ti is hagyatkozzatok Istenre. Engedjétek át neki a vezetést, az életetek útját, hogy igazán sikeresek és igazán elégedettek lehessetek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A viszonthallásra.
Ez volt a Fele Barát,
a Baptista Szeretett Szolgálat magazin műsora.
Köszönjük a figyelmedet. Tarts velünk legközelebb is.
Baptista Rádió.
Neked szól.
A műsorszám gyártója
a Baptista Podcast. Neked szól.